17. fejezet. Az elkövetkező néhány napban a hadikikötőben lázas munka folyt. A flotta hajóinak többségét nem sokkal korábban a térre készülve leszerelték, a nagyobb hajók pedig már évek óta nem hagyták el a kikötőt. E hajókat partra kellett vontatni, hogy lekaparják róluk a vízvonal alatt megtelepedett kacsakagylókat és a bűzlő tengeri növényeket. A megtisztított palánkozatra új szurokréteget kentek, melynek keserű szaga belengte az egész hadi kikötőt, kaparva az emberek torkát. Az álló kötélzetet ellenőrizni kellett, az elhasználódott köteleket pedig ki kellett cserélni. A súlyos vitorlákat át kellett cipelni a műhelyekbe, hogy alaposan átvizsgálják, megfoltozzák és visszavigyék a hajókhoz. Mikor úgy vélték, a hajók harcra készen állnak, berakották a szállítmányt, tartalékpáncélokat, kötegekbe rendezett hajítódárdákat, valamint vas dárdahegyekkel, nyílvesszőkkel, ólomlövedékekkel és sarukkal teli ládákat, illetve az élelmiszert, amit a keskeny tengeren való átkelésre és a túlparton eltöltött első néhány napra szántak. Mielőtt a legénység felkészítette a hajókat az indulásra, a tengerész gyalogosok a hajó-hajó elleni küzdelmet gyakorolták, próbálva kitapasztalni a holló mozgatására szolgáló szerkezet működését. A csapóhidat az árbóchoz rögzített csigák sorain átvezetett kötelekkel lehetett felemelni és leengedni, emellett azt is lehetővé tették, hogy az orr bármelyik oldalán irányítsák az ellenséges hajó felé. Kátóval és Makróval megismertették a tengeri hadviselés alapjait. Hogy elejét vegyék a további összetűzéseknek Makró és Minucius között, az idősebb centuriót elküldték tartalékkötelekért északra, Hispontumba. Makrót és Kátót egy másik tiszt gondjaira bízták.
Tehát, ha jól értem, ez egész olyan, mintha szárazföldön harcolnánk,
mondta Makró az első napi oktatás végén.
Annyi különbséggel, hogy hajón megyünk a harcba, és úgy is jövünk vissza. Vagyis nem kell annyit menetelnünk, mint akkor, amikor a légióban szolgáltunk.
Kátó vállat vont. Amíg vissza is hoznak a harcból, addig boldog ember vagyok. A tengerész gyalogosok minden egyes kiképzéssel töltött nap végén visszatértek a barakjaikba, hogy ellenőrizzék és megtisztogassák a felszerelésüket. Néhányan megírták a végrendeletüket, azoknak pedig, akiknek a családja Ravennában élt, megengedték, hogy a városban töltsék az éjszakát. Hogy a készülődő hadjárat a lehető legnagyobb titokban maradjon, Vitellius lezáratta a kikötőt. Egyetlen hajó sem hagyhatta el a várost, és egyetlen hajó sem köthetett ki. Még a halászbárkák sem hajózhattak. A prefektusnak nap mint nap meg kellett küzdeni a városi tanács és a kereskedők testületének dühös küldötteivel. Ám Vitellius hajthatatlan maradt, ezért a város elöljárói csak bosszankodhattak az üzletüket ért veszteségek miatt, ami Telemachus és Kalóz bandája révén már így is jelentős volt. Az ötödik napon a flotta készen állt az indulásra. Az élelemmel és felszereléssel megrakott hajók mélyen belemerültek a hadikikötő nyugodt vizébe. A kikötő gáton túl a tenger zordnak tűnt. A hatalmas, szürke hullámok hangos morajjal törtek szét a gáton. Az élénk szél felkapta és a legközelebbi hajók felé sodorta a vízcseppeket, eláztatva a fedélzeten tartózkodókat. A levegő megtelt a kötelek és az árbocok recsegésével, ami mellett alig lehetett hallani a kötélzeten át süvítő szélzúgását. A Triararkuszoknak minden meggyőző erejükre szükségük volt, hogy lebeszéljék a prefektust az indulásról, mondván a hajók többsége, mivel túlságosan meg van terhelve, még azelőtt elsüllyedne, hogy megpillantanák a túlpartot. Vitellius végül parancsot adott, hogy a hajók legénysége tegye le a szolgálatot, a tengerész gyalogosok pedig térjenek vissza a barakkokba. A kevésbé tapasztalt katonák kockáztak, vagy iszogatva tréfálkoztak és történeteket meséltek, próbálva elterelni gondolataikat az elhalasztott hadműveletről. Az idősebb tengerész gyalogosok azonban jól tudták, milyen keserves lesz a tengeren átvezető út, ezért kihasználták az alkalmat és aludtak. Ahogy a láthatáron sötét feleget gyülekeztek, a szél egyre jobban felerősödött, és a tenger is mind vadabbá vált. A vihar végig söpört a parton és lecsapott Ravennára. A háztetőkön és az utcák kövein jégdarabok kopogtak fűsiketítő robajjal, mielőtt összegyűltek volna a rejtett zugokban, ahová a szél sodorta őket. A hullámok még a kikötő viszonylagos védelmében horgonyzó hajókat is elborították. A sötétség leszálltával a nyugtalan Triararkuszok munkába állították embereiket, hogy merjék ki az égből és a tengerből kapott vizet a hajókból. A horgonykötelek mellé őröket állítottak, hogy megbizonyosodjanak, nem feszülnek meg veszélyesen. Néhány hajón az idegesebb legénység tartalék horgonyokat is kivetett, és isteneikhez imádkoztak, hogy segítsék őket ezen a borzalmas éjszakán. Mikor keleten végül felsejlett a hajnal halvány fénye, a vihar ereje is kezdett alább hagyni. Az ég borús maradt ugyan, de az eső és a jégverés elállt. A szél nyugodt szellővé enyhült, és a tenger hullámai is lecsillapodtak. A hadi kikötő tisztjei előbújtak barakjaik menedékéből, hogy felmérjék a károkat. Az épületek körül lesodort cserepek maradványai hevertek, ám a legnagyobb kárt, mint mindig a hajók szenvedték. A kikötőgát mögött a víz tele volt a partra futott, vagy a szikláknak ütközött hajók darabjaival. Itt-ott kicsavarodott emberi testek hevertek, akár az eldobott ronybabák. Néhány hajó a horgonyokon maradva süllyedt el, ezért csak az árbócaik teteje és a rájuk erősített vítorlák látszottak ki a vízből. Kántó és Makró a hadikikötőn végig pillantva megszámolták, hány hajó élte túl az éjszakát. Mennyit vesztettünk? Kérdezte Kántó.
Úgy nézem, 2 triremiszt és 4 biremiszt, mondta Makró. Úgy tűnik, a tengerészeknek igazuk volt a csapóhidakat illetően. Nem, mintha Vitellius ezt valaha is hajlandó lenne elismerni. De legközelebb, talán hallgat a jó tanácsra.
Kátó felvont szemöldökkel fordult a barátja felé.
Jól van, ismert el Makró. Valószínűleg nem fog. De valami jól kezdődött a hadjárat. Gondolod, hogy folytatni fogja?
Kénytelen lesz. Ugyanazt a feladatot kapta, mint mi. Narcissus nem fogad el kifogásokat. Amint a felhők osztadoztak, a hadikikötő felett gyülekező jele zúgott át. A tengerész gyalogosok elősiettek a barakjaikból, és felsorakoztak a hajók legénysége mellett készen arra, hogy parancsot kapjanak a beszállásra. Vitellius tanácskozott a rangidős tisztekkel, majd az elveszett bárkák legénységét szétosztották a megmaradt hajók között. Aztán, ahogy a kürtök kiadták a parancsot, a katonák felmeneteltek a rakpart mentén kikötött hadihajókra. Miután a hajók megteltek, odébb húzottak, helyet szorítva a többi bárkának, és a kikötő vízén várták az indulást. Végül Makró hajója, a Trident nevet viselő Biremis is kikötött, és feljáróit leengedték a rakpartra.
Találkozunk a túlparton,
nyújtotta a kezét Kátónak, mintha örökre búcsúzni készülne. Ez csak egy keskeny tengerszoros Makró, mosolygott Kátó. Nem a Styx.
Valóban?
Makró a kikötőn túli láthatár felé pillantott.
Én nem igazán látom a különbséget.
Ó, ugyan már. Holnap estére ismét szárazföldön leszünk.
Ezt hittem, félsz a víztől?
Így van, kényszerített Kátó mosolyt az arcára.
Én is félek.
Makró megrázta a barátja kezét.
Esküszöm, ha ezt túléljük, soha többé nem dolgozom hajón.
Reméljük, lesz választásunk. Makró bólintott, majd fürgén megfordulva a Trident felé indult, és utolsó embere mögött óvatosan fellépkedett a pallon. Amint a sarui a fedélzett deszkáin koppantak, a pallót felhúzták, a köteleket pedig levették a rakpart facölöpjeiről. A tengerészek neki feszültek a hosszú rudaknak, és a nyílt víz felé taszították a hajót. Makró a melvédnél állva Kátóra nézett, odaintett, majd elfoglalta helyét a kapitány mellett a hátsó fedélzeten. Kátó Biremisze elsüllyedt, ezért centúriáját a Spártai nevű Triremisre osztották be. A csapatot, amely előttük szállt fel a hajóra, Minicius vezette. A veterán még mindig magán viselte a Makróval történt összecsapás horzsolásait, és nem örült Kátó társaságának.
Na jó, túl van terhelve. Védd az embereidet előre. Én a taton tartom az enyémeket. Ez segít, hogy a hajó egyensúlyban maradjon.
Kátó az idős centúriót nézte, majd továbbadta a parancsot az optiójának. Aztán miközben a katonák az árbóc előtti részre vonultak, és letelepedtek a csomagjaik mellé, ismét Minucius felé fordult. Válthatnék veled néhány szót? Minucius vállat vont, Kátó ezért közelebb lépett, hogy más ne hallhassa szavait. Nem érdekel, mi történik közted és Makró között. Nem tartozik rám.
Csak tartsd de távol tőlem. Legközelebb nem lesz ilyen szerencsés.
Szerencsés, mosolyodott el Kátó. Te vagy a szerencsés, amiért még tudsz járni. Makró nem bánik éppen finoman az emberekkel.
Az anya is ezt mondta. Úgy tűnik, Makró még mindig az a gonosztevő, aki régen volt.
Nos, azt mondanám, megtalálta a számára a legmegfelelőbb hivatást. Nem gondolod? Idel nagyon ért ahhoz, amit csinál. Ezért inkább tartsd magad távol tőle. Én is megteszek mindent, hogy meggyőzzem, ne tegyen semmi ostobaságot. Épp elég bajunk lesz a kalózokkal. Nem hiányzik még a családi viszá is.
Nem vagyunk család,
felelte Minucius összeszorított fogakkal. Mégis úgy viselkedtek, kacsintott rá Kátó. Meglátjuk, mit tehetek. Minucius arckifejezése végül megenyhült.
Rendben van. Az anyja kedvéért.
Akkor ezt megbeszéltük. Azonban lenne itt még egy fontos ügy.
Ó.
Kátó kihúzta magát, hogy lenézhessen a másik tisztre. Én a légiók centúriója vagyok. Ezért itt én vagyok a rangidős. Minucius kuncogott.
Csak nem azt akarod mondani, hogy felettem állsz rangban?
Kátó bólintott.
Á, fenébe is, hiszen épp csak férfi korba léptél. Én már jóval a te születésed előtt a haditengerészetnél szolgáltam.
Minucius szemei dühösen csillogtak.
Hát mégis kinek képzeled magad?
Kátó arca kifejezéstelen maradt. A tisztelet a rangnak jár, nem az embernek, Minucius. Mostantól az emberek előtt szólíts uramnak.
Uramnak?
Nevetett Minucius.
Nem fogok ilyet tenni.
Akkor nem hagysz más választást. Vád alá helyezlek függelemsértésért. Vagy jobban kedvelnéd inkább a lázadás vádját?
Úgy sem merészelnéd.
Kátó mély levegőt vett és átkiáltott a válla felett.
Félix Optió!
Kátó helyettese sietve feltápászkodott a fedélzetről, és a két centúrió felé indult. Minucius arcán bizonytalanság suhant át, és ujjaival Kátó felé bökött.
Jól van, győztél, uram!
Az Optió Kátó mellé lépve vigyázba vágta magát, és várta a parancsot. Kátó egy ideig nem szólalt meg, arra kényszerítve Minuciust, hogy kényelmetlenül ácsorogva várakozzon. Végül az Optió felé fordult.
Szólj az embereknek, hogy maradjanak, ahol vannak. Minucius Centurio azt mondja, a hajó túl van terhelve, ezért nincs értelme még ingatagabbá tenni. Gondoskodj erről!
Igenis, uram!
Szalutált Felix Optió, és elindult az orr felé. Kátó Minuciusra szegezte a tekintetét.
Tudom, hogy jóval tapasztaltabb vagy, mint én. Ha szükségem lesz rá, szívesen veszem a tanácsaidat. De amíg a hajón vagyunk, addig én vagyok a rangidős. Érthető?
Igen, uram.
Jól van.
Én most már leléphetek, uram.
Igen.
Minucius szalutált, aztán megfordult, és feszes léptekkel elmenetelt az emberei felé, akik a korlát mellett támaszkodtak.
Réfaik itt! Nem láttátok még a tengert? Menjetek a korláttól, ti ütödött kurafik!
Kátó megkönnyebbülten nézte az idős centúriót. Tartott tőle, hogy a veterán átlát rajta, és kiprovokálja, hogy bizonyítsa a tekintélyét. Ám Minucius a haragja ellenére tudta, hogy Kátónak igaza van. A légiók rendfogozatai felette álltak az auxilia rangjainak, és ezzel ellen Minucius semmit sem tehetett. Most, mivel Kátó kikövetelte magának a rang elsőséget, immár jókora szakadiktát tongott közöttük. Ami Kátónak nagyon is kedvére volt. Úgy vélte, jobb, ha Minucius inkább a rangjuk közötti különbség miatt nehezte rá, mint a Makróval való barátsága miatt. Persze az is előfordulhatott, hogy Minucius mindkét okból ellenségesen fog viselkedni vele. Kátó azonban ezt el tudta viselni. Amíg mindez nem megy a feladataik végrehajtásának rovására. Miután átgondolta a helyzetet, elégedetten bólintott és elindult az embereihez. A prefektus utolsóként csatlakozott a flottához. Az aranyozott hajóhídon nagy léptekkel felsétált a zászlós hajóként szolgáló Quinqueremis a Horus széles fedélzetére. Aztán a keskeny feljáron át felment a TAT fedélzetre és fogadta a zászlós hajó Trierarkuszának tisztelgését.
Jelezd a flottának, hogy elhagyjuk a kikötőt.
Igenis, uram.
Amint kiértünk a nyílt tengerre, álljanak alakzatba a zászlós hajó mögött.
Igenis, uram.
Odalent leszek. Gondoskodj róla, hogy senki se zavarjon. Tedd a dolgod.
Vitellius meg sem várva a választ, lement a Quinqueremis tatjának teljes hosszán végig nyúló kabinba. Tudomás sem vett a fartőke köré épített asztalon heverő tekercsekre, amelyek arra vártak, hogy átnézze őket. Egyszerűen csak lerogyott a kabin egyik végében húzódó keskeny pricsre. A katonák többségehez hasonlóan ő is keveset aludt az éjjel, ám tőlük eltérően parancsnokként megengedhette magának, hogy ezt most bepótolja. A fedélzeten lábak dobogtak, ahogy a legénység ellökte a Quinqueremist a rakparttól, majd az evezőket előtolva útjára indították a zászlóshajót. A könnyű szélben lustán lobogó, hosszú, bíbor színű zászlaját maga után húzva, a vezérhajó lassan átsiklott a hadi kikötön, majd az azt védő gátrésein ki a nyílt tengerre. Miközben a hatalmas bronz döfő orr belehasított az alacsony hullámokba, az evezősök a fogukat csikorgatva nekiláttak a feladatukhoz, hogy a hatalmas hadi hajót a tenger túlpartja felé vigyék. A Horus mögött a Ravenna kikötőjében összegyűlt városlakók és a hátramaradt helyőrség katonáinak tekintetétől kísérve a flotta többi hajója is kievezett a nyílt vízre. A flottában szolgálók, család tagjai és szeretői szomorúan búcsút intettek a hadihajóknak, amelyek a tengerre kiérve hadrendbe álltak a zászlós hajó magas tatja mögött, és lassan elindultak a távoli láthatár felé.